keleti része felett. A detonáció hangrobbanást és kisebb földrengéshez hasonló jelenségeket idézett elő, de sérültekről, károkról nem érkezett hír. A kevesebb, mint egy méter átmérőjű meteor mintegy 64 kilométeres magasságban, óránként több mint 120 ezer kilométeres sebességgel haladt, amikor felrobbant. Az amerikai űrkutatási hivatal becslése szerint a robbanás energiája nagyjából 300 tonna TNT robbanó erejének felelt meg. Az időjárásról. Az ország nagy részén zavartalan a napsütés, csak nyugaton vannak felhősebb területek. Déltől a Dunántól nyugati felén többfelé, északkeleten elszórtan lehet zápor, heves zivatar. Nagy területen megélénkül a szél. Napközben általában 25-30, késő este 16-23 fok várható. Kedves hallgatóink! Református istentiszteletet közvetítünk a Balassagyarmati Református Egyházközségből. Igét hirdet Molnár Ambrus lelkipásztor.
Áldás békesség, Szent Háromság vasárnapján Balassagyarmat református templomából köszöntöm Önöket. A szerkesztőt, Gál Márkot hallják. Nógrád vármegye második legnépesebb települése az Ipoly mentén a szlovák határ közelében fekszik. Történelmi emlékezetek különösen is őrzi a határhelyzet, a helytállás és a megmaradás gondolatát. Balassagyarmatot Civitas Fortissimaként, vagyis a legbátrabb városként is emlegetik, ami sajátos hátteret ad annak a református jelenlétnek is, amely ezen a vidéken szorvány helyzetben él tovább. Nógrádban a reformátusság számaránya alacsony, ezért a balassagyarmati gyülekezet tagjai nem csak a városból, hanem több környező településről, sőt az Ipoly túloldaláról is érkeznek vasárnapról vasárnapra. Így különös súlya van annak, hogy Isten igéje köré összegyűlhetnek, együtt énekelhetnek, és az Isten tisztelet után is időt szánhatnak egymásra. A Balassagyarmati Református templom a helyi közösség hűségének és áldozatvállalásának egyik látható jele. A templom a 20. század elején épült fel, de története mögött ott vannak azok az emberek, akik nem akartak gyülekezet nélkül élni ezen a vidéken. A közösség emlékezetében ma is fontos Zeke Kálmán gyülekezet szervező főgondnok alakja, az 1660-as Váradi Biblia, valamint Tildi Zoltán református lelkipásztor, későbbi köztársasági elnök harangadománya. A templom azonban nem csak történeti emlék, hanem élő gyülekezeti otthon. A vasárnapi istentiszteletek mellett bibliaóra, női és férfi kör, gyermek és ifjúsági alkalmak, zenei szolgálatok és táborok is formálják a közösséget. Vannak, akik gyermekként nőttek bele ebbe a gyülekezetbe, mások felnőttként találtak rá, és vannak olyanok is, akik nehéz élethelyzetből érkezve tapasztalták meg, hogy a gyülekezet befogadó otthonná válhat. Molnár Ambrus több mint egy évtizede szolgál Balassagyarmaton. Lelkipásztori látásában egyszerre van jelen a szorványhelyzet józan ismerete, és az a reménység, hogy a gyülekezet megmaradásának záloga Isten megtartó hűségében van. Fontosnak tartja, hogy a kereszténység ne pusztán megszokás legyen, hanem az ige körül formálódó, gondolkodó, egymás terheit hordozó közösségi élet. Szolgálatában ezért különös hangsúlyt kap a vasárnapi istentisztelet és a közös biblia tanulmányozás is. Kedves hallgatóink, a következő percekben Molnár Ambrus hirdeti Isten igéjét Máté evangéliuma alapján a Balassagyarmati református templomban.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Uralkodik az Úr, méltóságot öltözött fel. Felöltözött az Úr, hatalmat övezett magára, megerősítette a földet is. Állandó a te királyi széked, elejétől kezdve, öröktől fogva vagy te. A te bizonyosságaid igen bizonyosak, a te házadat illeti, Uram, szentség, napok hosszáig. Amen. Kedves testvéreim, válaszoljunk énekkel Isten megszólítására, és így fennállva énekeljük a 8. Zsoltárunknak az első versét. a gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa meg a hirdetéseket. 2026. május 31-én Szent Háromság vasárnapján szeretettel köszöntök mindenkit a Balassagyarmati Református templomból. A mai nappal kezdődő héten névnapjukat ünneplik Angéla Petronella Kund, Tünde Carmen Anita, Clotild Kevin Bulcsú, Fatime Ferdinand Norbert és Cynthia. Köszöntjük azokat is, akik születésnapot vagy más családi évfordulót ünnepelnek a mai napon, illetve a héten. A mai napon a Kossuth Rádió gyülekezetünkből innen Balassagyarmatról közvetíti élőben az Isten tiszteletünket. Ebből az alkalomból is szeretettel köszöntjük a rádió hallgatókat. A mai vasárnap gyermeknap. Jézus azt mondja, engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, mert Isten országában nem a teljesítmény, hanem az ő kegyelme az első. Isten minden gyermeket szándékosan teremtett. Gyermeknapon ezért arra is emlékezünk, hogy Isten szeretete megelőz bennünket, és Krisztusban értékesek vagyunk előtte. Kedves gyerekek, kívánom, hogy örömmel fedezzétek fel Isten jóságát, és növekedjetek a benne való hitben, szeretetben és bölcsességben. Isten áldja a gyermekeket és családjaikat. Elkészült gyülekezetünk életének 2025. évét bemutató kisfilm, az Isten tiszteletet követő kávézásnál majd bemutatása kerül. Kérjük a gyülekezetet, maradjon itt, és idézzük fel együtt a tavalyi év gyülekezeti pillanatait. Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja, amikor az 1920-as trianoni békediktátum következményeire emlékezünk. A döntés a magyar reformátusságot is súlyosan érintette, egyháztagjaink közel 38%-a az országhatáron kívülre került. Hálaadással emlékezünk Isten megtartó kegyelmére, aki az elmúlt évszázadban népünket és egyházunkat a nehézségek között is megőrizte. Erőért, kitartásért és Szentlélekért könyörgünk a magyarság minden tagja számára. Isten tiszteletünk végén a himnusz éneklésével is emlékezünk. A városi megemlékezés június 4-én csütörtökön 11 órakor lesz a Palócligetben Balassagyarmaton, de buzdítunk mindenkit, aki nem itt lesz Balassagyarmaton, hogy a helyi megemlékezéseken vegyünk részt. Hirdetem, hogy június 7-én a jövő vasárnap helyettes lelkipásztori szolgálat lesz Rétságon és Balassagyarmaton. Fogadja a gyülekezet szeretettel Csuka Tamás lelkipásztort. Csak emlékeztetek a gyülekezeti nyári táborokra, lehet még rájuk jelentkezni. Lesz napközis gyermektábor, több generációs gyülekezeti tábor és férfi tábor is. Hirdetem jövő heti alkalmainkat, a hittanórák az óvodákban, általános iskolákban folytatódnak. Szerdán 18 órától bibliaóra, csütörtökön 15 órától ifjúsági alkalom, pénteken 10 órától babamama kör, vasárnap 9 órától istentisztelet Rétságon, fél 11-től imaközösség itt Balassagyarmaton az istentisztelet előtt, és 11 órától istentisztelet Balassagyarmaton. Most hallgassunk meg egy verset gyülekezetünk tagjától, László Barna testvérünktől.
A bűnbocsánat reménye. Ha igaz, bűnbánatom volna, úgy fájna, mint akit törsebez. S ha átszakadna vétkeimnek gátja, ki is dobná szennyét, amivel elfedett. Ha a lelkem tisztulásra vágyna, kitörné sötét ablakát, rést nyitva, Istenhez kiáltva, a porig hajolva alázna meg magát. Ha életem Krisztusban lehetne, a mennyország ismerőse volnék, így Isten akaratát keresve áldott gyümös termést hoznék. Megújult életet akarok élni, újjászületőt, felülről valót, Isten a szívnek tartalmát nézi, s a megtörtnek ad bűnbocsánatot. Mert Isten örök hatalma dönt az életem felett. Napjaim tenyerén tartva bátorít, megtart, szeret. És most a láthatáron át a végtelenben az időből messze szállva, én reménnyel bízom az Úr Jézusban. Ő visz az örökké valóságban.
Készüljünk énekkel az igeolvasásra, 202-es dicséretünk első és második versét énekeljük.
Isten igéjét olvasom Malakiás próféta könyvének 3. fejezetéből, a 13. verstől a 24-kel bezárólag. Vakmerően beszéltetek ellenem, mondja az Úr. Ezt kérdezitek, mit beszéltünk ellened? Azt mondtátok, hiába való az Istennek szolgálni, mi haszna, hogy teljesítettük, amit elrendelt, és hogy gyászban jártunk a seregek ura előtt. Inkább a kevélyeket tartjuk boldogoknak, hiszen a gonosztevők gyarapodnak, kísértik az Istent, mégis megmenekülnek. Amikor erről beszélgettek egymás között azok, akik félik az Urat, az Úr figyelt és meghallotta. És beírták egy könyvbe az Úr előtt emlékezetül azokat, akik őt félik és megbecsülik nevét. Az én tulajdonommá lesznek, mondja a seregek Ura, azon a napon, amelyet elhozok. Könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához, aki tiszteli őt. Akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között, az Isten tisztelői és az őt nem tisztelők között. Eljön az a nap, amely olyan lesz, mint az izzó kemence. Olyan lesz minden kevély és minden gonosztevő, mint a pejva, és elégeti őket az az eljövendő nap. Mondja a seregek Ura, nem marad sem gyökerük, sem águk, de fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet félitek, és sugarai gyógyulást hoznak. Úgy ográndoztok majd, mint a hízlalóból kiszabadult borjak. Úgy széttapossátok a gonoszokat, hogy porrá lesznek talpatok alatt azon a napon, amelyet elhozok, mondja a seregek Ura. Gondoljatok szolgámnak, Mózesnek a tanítására, azokra a rendelkezésekre és a törvényekre, amelyeket általa parancsoltam egész Izraelnek a Hóreben. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, Urunk Istenünk, igaz az, amit énekeltünk, hogy azért vagyunk itt, mert szeretnénk a Te szavadat meghallani. Az elmúlt napokban sokféle beszédet hallottunk, a te szavad azonban hiányzott, és nem miattad, hanem miattunk, mert csukva maradt a Bibliánk, vagy elmaradt a veled való párbeszéd az imádság. Arra kérünk, bocsáss meg ezt nekünk. Most azonban szeretnénk meghallani ebben az órában a te akaratodat. Köszönjük, hogy hétről hétre a nyugalom napján emlékeztetsz bennünket arra, hogy mit tettél értünk. Elküldted a te fiadat. Felfoghatatlan az a szeretet, amit a Golgotai kereszten látunk, és amellyel nap mint nap közeledsz felénk. Bocsásd meg nekünk, hogy sokszor ezt a szeretetet mégsem értékeljük, olykor visszaélünk vele. Ahogy Izrael népe, mi is gyakran vágyunk egy másik útra, arra, amely látszólag ugyan könnyebbnek tűnik, de tőled távol visz. Urunk Istenünk, taníts minket istenfélő életre, olyanra, amely a te szavadnak ad elsőbséget, amely a te ígéreteidet veszi komolyan, amely nem a láthatókra, hanem a láthatatlanokra tekint. Arra kérünk, hogy szent lelked által siess a mi segítségünkre, áld meg az ige hirdetőjét és annak hallgatóit. Attól, hogy ez az óra, amit együtt töltünk, ne legyen hiába való, hanem lelkünk épülésére és hitünk erősödésére szolgáljon. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen.
Bűneink megvallása után valljuk meg közösen a mi hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Bűnbánattartásunk és hitvallást ételünk után halljuk meg Isten kegyelmes szavát az ő igéjéből, amikor így szól hozzánk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünket elfoglalva az 546-os számú dicséretünknek énekeljük az első és a negyedik versét, ezzel készülünk a prédikációra, és az ének alatt mennek ki a gyermekek a gyermekisten tiszteletre. Hallgassátok meg Isten igéjét, mely alapján az ő üzenetét kívánom közöttetek hirdetni, mely írva található a Máté írása szerinti Szent Evangélium 11. részében, a 16. verstől a 19. versi terjedő szakaszt olvasom. De mihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonló a piacon ülő gyermekekhez, akik ezt kiáltják a többieknek: zenéltünk nektek, és nem táncoltatok, siratót mondtunk, és nem gyászoltatok. Mert eljött János, aki nem eszik és nem is iszik, és ezt mondjátok: ördög van benne. Eljött az emberfia, aki eszik és iszik, és ezt mondják: íme falánk és részeges, vámszedők és bűnösök barátja. De cselekedetei által nyert igazolást a bölcsesség. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztus által a mai világunk sajátossága, hogy mindenről van véleményünk, miközben egyre kevesebb dologhoz kötődünk igazán. Kommentálunk, elemzünk és kritizálunk, de nem kívánunk felelősséget vállalni a környezetünkért. Kívülről bírálunk mindent, kapcsolatokat, közösségeket, gyülekezetet, egyházat, nemzetet, és közben elveszítjük a képességünket arra, hogy együtt legyünk másokkal. Amennyire modernnek tűnik ez a jelenség, legalább annyira ősi is. Mert Jézus pontosan erről ad diagnózist a mai igében. És miközben diagnózist ad erről a mentalitásról, kiutat is mutat a kritikai kultúra katasztrófájából. De hogy ezt a kiutat meghalljuk, először látnunk kell, hogy a bennünket körülvevő kultúrának milyen nagy ereje és szerepe van az életünkben. Mert két tényező van, ami erőteljesen befolyásol bennünket, legalább két tényező, így talán még pontosabb. Az egyik a saját döntéseink. Hiszen rajtunk múlik, hogy mire mondunk igent, és mire mondunk nemet. És van, amikor az ember olyan helyzetben van, hogy több lehetőség közül válogathat, máskor azonban csak az a kérdés, hogy a gonoszságot, amivel szembesülünk, engedjük-e, hogy rajtunk keresztül átáramoljon. Bárhogy is legyen, mindig van személyes felelősségünk, mert amivel azonosulunk, az az életünk részévé válik, és amitől elhatárolódunk, azt kiszorítjuk magunkból. Abban, hogy kik vagyunk, ezért nagy jelentősége van a személyes egyéni mozgásunknak. És nyilvánvalóan ezt tudja a Biblia, és Jézus sokat is beszél arról, hogy fontos, hogy milyen egyéni döntéseket hozunk, hogy az egyéni felelősségünkkel hogyan élünk. De legalább ennyire fontos az is, hogy mit képvisel az a nagyobb közösség, az a nemzedék, az a kultúra, amely körbevesz bennünket. Mert az egyéni döntéseink mellett a másik tényező, amely erőteljesen befolyásol bennünket, hogy milyen az a nagyobb közösség, milyen az a nagyobb kultúra, milyen az a nagyobb társadalom, amely körbevesz bennünket. Mert az ember nem pusztán egy egyén, hanem egyben egy nagyobb közösségnek is a része. És tudjuk jól, hogy minden kultúra különféle értékeket erősít meg, más értékeket pedig megtilt. Ezáltal pedig az embereket egy meghatározott képre formálja. Éppen ezért sem mellékes, hogy milyen is ez a nagyobb közösség, amelyben az egyéni döntéseink megszülethetnek. A kultúrának igen komoly előkészítő hatása van, hogy hogyan is gondolkodunk az élet különböző kérdéseiről, többek között Istenről és az ő munkájáról. Mert minden kultúra előfeltevéseket épít ki az emberi életben, olyan alapigazságokat helyez el bennünk, amely egyfajta lencsét képez minden más értelmezéséhez. Ezáltal nyitottá leszünk bizonyos dolgokra, bizonyos kérdésekre, még másokra nem. Az, hogy a társadalomnak igen fontos hatása van a személyes identitásunk kialakulásában, nyilvánvalóan ez nem jelenti azt, hogy nem számít, hogy mi egyénileg mit is teszünk. Mert a társadalmi, kulturális közeg elsősorban, és ez nagyon fontos, hogy helyesen értsük, egy kiinduló pontot határoz meg számunkra. Onnan indul az életünk. És éppen itt van, tudjátok, a mai kultúrának egy csapdája. Mert miközben a mai kultúra elismeri és értékeli az egyéni döntésünknek a fontosságát és a jelentőségét, mégis úgy teszi mindezt, hogy közben vakká tesz bennünket a társadalmi hatásokra. Mert az a szemlélet, hogy ne törődj másokkal, légy önmagad, ez egy igen hatékony, kulturális üzenet. amely arról is szól, hogy ne nézz körbe, hanem csak magadra figyelj, és hogyha ezt megteszed, akkor igazán eredeti leszel. De tudjátok, az az érdekes, hogyha valaki mégis veszi a bátorságot, hogy körülnézzen, akkor könnyen észreveheti, hogy mindenki nagyon hasonló módon eredeti ebben a mai világban, vagyis az egy kultúrában élő emberek ténylegesen is hasonlítanak egymásra. Jézus azáltal, hogy a nemzedékének a jellem vonásáról beszél, egy kulturális sajátosságot fogalmaz meg, pontosan azt szeretné számunkra hangsúlyozni, hogy tisztában legyünk ezzel a kiinduló ponttal. Mert hogyha ez a kiinduló pont, ez ismert előttünk, akkor onnantól kezdve van lehetőségünk helyesen élni, vagy egyáltalán élni a mi személyes, egyéni döntési lehetőségeinkkel, vagy felelősségünkkel. Dönthetünk úgy, hogy ott maradunk, ahol a kultúra bennünket tart, mert nekünk ez tetszik. De úgy is dönthetünk, hogy elindulunk egy másik irányba. Mert Jézus ezt szeretné, hogy induljunk el egy másik irányba. Ezért is kezdi így ezt a mai példabeszédet, de mihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Fontos tudjátok, hogy ne játsszuk ki éppen ezért egymás ellen az egyéni felelősségünket és a környező kultúra hatását, hanem lássuk meg azt, hogy van mozgásterünk minden körülmények között. És a Biblia éppen abban kíván bennünket újra és újra megerősíteni, hogy ismerjük fel ezt a mozgástért, és éljünk vele. És miközben minden kornak és kultúrának nyilvánvalóan megvannak a maga egyedi sajátosságai, mégis van valami, amiben minden kor és minden kultúra osztozik, amiben minden földi kultúra hasonlít egymásra. És ez nem más, mint az, hogy az igazság csak egy részét tartalmazza. Egyetlen egy emberi kultúra sem abszolút. És hogyha ez igaz, akkor nem maradhatunk ott, ahonnan az életünk elindul. Ezért minden földi kultúra tökéletlen, minden földi kultúra javításra szorul, kiegészítésre szorul. Éppen ezért nem engedhetjük teljes egészében, hogy a saját maga képére formáljon bennünket, hanem el kell mozdulnunk. És Jézus ebben segít bennünket. Amikor a saját kultúrájáról beszél Jézus, akkor egy lényeges, egy központi jellemzőt fogalmaz meg ebben a példázatban, amely így hangzik. De mihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonló a piacon ülő gyermekekhez, akik ezt kiáltják a többieknek, zenéltünk nektek, és nem táncoltatok. Siratót mondtunk, és nem gyászoltatok. Egy egyszerű képet hoz elénk Jézus, még a gyereknaphoz is illik. Piacon játszadozó gyerekekről van itt szó. Az egyik csoportja ezeknek a gyerekeknek kezdeményez, a másik csoportja pedig visszautasít. Lakodalmas játék, az nem jó. Siralmas játék, azt is hagyjuk. És nyilvánvalóan ez a hozzáállás ismerős lehet azoknak, akik gyermekeket nevelnek, mert a gyermekeknél tényleg van olyan, hogy semmi nem jó. De itt nem egyszerűen a gyermeki dacról van szó, hanem a saját nemzedékének a lelkületéről, egy kulturális beállítottságról. Jézus egy olyan attitűdről beszél, amely nem az együttműködésre törekszik, hanem hiperkritikus, amely bizalmatlan és távolságtartó, amely mindig elemez, mindig kommentál, de soha nem akar belépni az eseményekbe. Éppen ezért ez a mentalitás elszigetelődést és befordulást eredményez. A kritikai kultúra bírói szerepkörbe ülteti az embert, aki nem foglal állást, nem vonódik be az eseményekbe, hanem mindig kívülálló marad. Olyan embertípust hoz létre, akinek a lételeme a semlegesség. A kritika az igazság megismerésének eszközéből, éppen ezért az identitás egyfajta lényegévé, centrumává válik. Ez pedig nem valami helyes mérték, amelynek nem felel meg soha semmi, ezért nyilvánvalóan nem is tud vele együttműködni, hanem ez egy örökös elégedetlenség. És tudjátok, ez az identitás, ez nem csak abban mutatkozik meg, hogy sokan bírálnak mindent, és könnyen szóvá tesszük a hibákat, a nehézségeket, a negatív dolgokat, hanem ez abban is tetten érhető, hogy egyszerűen nem vagyunk hajlandók részt venni semmiben, hogy nem akarunk elköteleződni, mert a folyamatos közösség, közömbösség lényege éppen úgy ez a kritikai túlkapás. Ma is lehet gyakran tapasztalni a társadalomban, de az egyházon belül is, hogy van egy általános elégedetlenség, szinte ami már kötelező. A probléma sokszor nincs is megfogalmazva pontosan, de ez nem is számít, nem is kell ehhez semmilyen diagnózis, nem jó és kész, ez bőven elég. És hogyha elég sokat mondják, akkor nyilvánvalóan igazuk van. És ebből tudjátok, az következik, hogy nem vagyunk hajlandók részt venni semmi közös tevékenységben. Nem vagyunk hajlandók áldozatot hozni önmagunkon kívül. És ehhez tovább erősíti a folyamatot, mert tovább hangsúlyozza a távolságot, és a távolság az nyilvánvalóan rossz érzéseket fog kelteni, amely tovább lök az egésztől. Így a kritikus ember végül mindennel és mindenkivel elégedetlen lesz. Még Istennel is. Jézus felhívja erre a figyelmet. Mert eljött János, aki nem eszik és nem is iszik, és ezt mondják, ördög van benne. Eljött az emberfia, aki eszik és iszik, és ezt mondják, íme falánk és részeges, vámszedők és bűnösök barátja. Jézus kortársai nem fogadták el keresztelő Jánost széles körben, és nem fogadták el Jézus sem. És ez azért nagyon érdekes, tudjátok, mert ez a két ember, ez pontosan ellentéte volt egymásnak bizonyos szempontból. János aszkéta volt, Jézus pedig asztal közösséget vállalt. De ezeknek az embereknek, ebben a kultúrában élő társadalomnak semmi nem volt jó. Hogyha kemény az üzenet, akkor az a baj. Hogyha túl szeretetteljes és túl közvetlen, akkor pedig az a probléma. Hogyha keresztelő János böjtöl, akkor ő túl szigorú. Ha pedig Jézus együtt teszik a bűnösökkel, akkor túl engedékeny. Az egyik túl egyházi, a másik pedig túl világi. És tudjátok, itt a probléma az már nem is az üzenettel van, hanem a szívvel, az identitással. És Jézus erre mondja azt, hogy ez a nemzedék beteg, mert nem tud együtt mozdulni az igazsággal, mert nem tud örülni, mert nem tud sírni, mert nem tud együttműködni, mert nem tud elköteleződni. Az emberek el akarnak utasítani valamit, nagyon kreatív lény az ember, higgyétek el, meg fogják találni a módját. Erről szerintem mindnyájunknak van személyes tapasztalata. És ebből kifolyólag látjuk azt, hogy sok ember nem akar gyülekezethez tartozni valójában, és mindenféle kifogások jönnek. Sok ember nem akar szolgálni, nem akar igazából felelősséget vállalni, se házasságot kötni, se családot alapítani, sem az elköteleződésével élni, mert nem akar közösségben élni, hanem könnyebb az állandó elégedetlenség. És a folyamat mélyén, tudjátok, valójában az történik, hogy a kritikai kultúra átalakítja a tekintély kérdését, mert a tekintély kívülről belülre kerül. Az igazság többé már nem kint van, ezért Isten ne is szóljon semmit, az egyház se prédikáljon, de a szüleim vagy a főnököm se akarjanak nekem semmit mondani. Ezért az élet nem az igazság külső kereséséről, megismeréséről szól, amihez nyilvánvalóan alázat kell, együttműködés kell, hanem a belső mozgásban, a távolságtartásban, a kritikai szellemi túlkapásban, amely egy gőgös túlérzékenységet és öntúlértékelést eredményez. És amikor az ember saját magához kezd viszonyítani, akkor egy idő után, és ezt talán mi magunk is látjuk, egy idő után minden külső dolog irritálni kezd. Ezért a túlzott kritika az az egyedüllét felé terel bennünket, mert végül sem a környezetünk, sem Isten, sem egy nemzet, sem egy család, egy feleség, még egy gyermek sem fog megfelelni a mi belső világunknak. Ezért lesz az állandó bírálgatás, az önimádat stratégiája. Az igazi felnőtt mentalitás ezzel szemben abban az erőben mutatkozik meg, amely képes belépni a sodrásba, amely képes magát odaszánni, amely képes elköteleződni egy közösség, egy cél, egy életforma mellett. És ettől sokszor talán, tudjátok, azért félünk, mert vannak csalódásaink az elköteleződés következtében, vagy amiatt. És ezek a csalódások sokszor igen mélyek, igen fájdalmasak lehetnek, amelyek ketté tudnak törni egy életet. De fontos odafigyelnünk André Plessu román vallásfilozófusra, aki a következőt mondja: ha hitelt adunk valamilyen hamis hírnek, a vétek annak terjesztőjét terheli. Ha azonban óvatosságból visszautasítjuk a hitelt érdemlő dolgokat, a vétek egészen a miénk. Az a kritikus szellem, amely éjjel-nappal a kákán is csomót keres, visszaél az értelemmel. Abból, hogy az elköteleződés miatt vannak fájdalmaink, kedves testvéreim, nem szabad levonni azt a következtetést, hogy minden elköteleződés rossz. Hogy az elköteleződéstől meneküljünk, és minden kötelet vágjunk el, és ne is engedjük, hogy valaki magához húzzon bármilyen kapcsolattal, hanem azt kell levonnunk, hogy milyen kapcsolatokban köteleződünk el, hogyha úgy tetszik, kinek szolgáltatjuk ki magunkat. Sokkal fontosabb ez, mint gondolnánk. Óriási jelentősége van, és talán ez az emberi élet egyik döntő jelentősége, hogy kinek engedjük meg, hogy a saját képére formáljon bennünket. Elköteleződés nélkül egyfajta jövendő vár ránk, az egyedüllét. Ebből csak azáltal léphetünk ki, hogyha elköteleződünk, és pontosan ez az, amire Jézus itt meghív, hogy köteleződjünk el, de előtte vizsgáljuk meg azt, hogy milyen irányba. Ezért zárja így az igeszakaszt, de cselekedetei által nyert igazolást a bölcsesség. Timothy Keller, a híres egykori New Yorki református lelkipásztor, gyakran beszélt arról, hogy minden világnézetet a gyakorlati következményei alapján is meg kell vizsgálni. Vagyis nézd meg az adott világnézet gyümölcseit, következményeit. Működik-e hosszú távon? Képes-e reményt adni? Képes-e közösséget építeni? Képes-e szeretni? Képes-e megtartani a szenvedésben? Mert Jézus azt mondja, hogy az igazi bölcsességet az élet hosszú távon igazolja. Mert az igazi bölcsesség az élet fennmaradásához, fenntartásához és annak kiteljesedéséhez járul hozzá. És hogyha számba vesszük a kritikus kultúra gyümölcseit, akkor ott bizalmatlanságot, cinizmust, reményvesztettséget, kapcsolati válságot, magányt, depressziót, adott esetben öngyilkossági kísérleteket látunk, mert miközben mindenki beszél, senki nem figyel, miközben mindenki bírál, senki nem szolgál, miközben mindenki önmagát védi, senki nem akarja önmagát megtagadni. Pedig az élet mindig bizalomból épül, és mindig bizalomból működik. És amikor az emberek már nem tudnak bízni Istenben, akkor ez egy óriási nagy tünete annak, hogy ez azért van, mert már nem tudnak bízni semmilyen más emberi kapcsolatban sem. Mert ahhoz, hogy Istenben, akit nem látunk, bízni tudjunk, szükséges, hogy legyenek olyan látható emberi kapcsolatok, akikben szintén meg lehet bízni. Hogy legyenek hűséges házasságok, ahol nem az a kérdés, hogy meddig maradunk együtt, ahol nem az a kérdés, hogy ezt a problémát vajon kibírja-e még a kapcsolatunk, hanem egy kérdés van, hogy hogyan oldjuk meg együtt azt, ami most nehéz. Hogy legyenek szerető szülők, akik nem irigykednek a gyermekeikre, hogy a velük töltött időt azt elvesztegetik más fontosabb dolgoktól, de nem is szolgálják ki őket kényük és kedvük szerint, hanem életre nevelik olyan emberekké, akik majd képesek lesznek hűségesek lenni másokhoz. Ezért fontos, tudjátok, hogy legyenek erős nemzetek, akik a saját történetükön keresztül, legyen az dicsőséges, vagy éppenséggel szomorú, de mégis Istennek adnak hálát az életért, és a közösségi szükségleteiket, értékeiket igyekeznek felvállalni, érvényesíteni és hozzámérni az evangéliumhoz. És legyenek összetartó gyülekezeti közösségek is, ahová nem azért megyünk el csupán, hogy kényeztessük magunkat, hogy kiszolgáljanak bennünket mások, hanem ahol közös szolgálatról van szó, ahol van egy közös küldetéstudat, ahol tudjuk egymást formálni és segíteni, bátorítani, hogy a helyes irányt tartsuk az életben. A hit nem vak naivitás, hanem odafordulás, kockázatvállalás, belépés a kapcsolatba, és hogyha valamihez kell bátorság és erő, és felnőtt mentalitás, na ehhez kell. Jézus korának emberei azonban kívül maradtak. Nem akartak kockáztatni, mert kívülről mindig könnyebb kritizálni. De tudjátok, a legmegdöbbentőbb ebben az egész igében az az, hogy Jézus ennek ellenére mégis kapcsolatot keres ezzel a nemzedékkel. A kritikai kultúra embereitől Isten maga nem fordul el, hanem megszólít. Ez az evangéliumnak az egyedisége. Az ember bezárkózik, Isten mégis közeledik. Az ember kritizál, Isten mégis megszólít. Az ember fellázad, Isten mégis megváltást készít elő. Ezért jött Jézus. A testé létel ezt jelenti, Isten belép a világunkba. Nem kívülről kommentálja az eseményeket, az életünket, hogy lehetne ezt jobban is, szégyeld magad, hogy képzeled ezt, hanem belép a fájdalomba. Éhezik, sír, szenved. Nem csak elmondja, hogy érti azt, hogy mi miben vagyunk benne, hanem a kereszten egészen a helyünkre lépett. Elhordozza a bűnt, és a kereszten önmagát adja azokért, akik elutasítják. Ez a kegyelem. Az emberek kritizálhatják Jánost, kritizálhatják az egyházat, kritizálhatják a gyülekezeteket, de nézzük meg, hogy mi a következménye ezeknek. Embereket vezetnek bűnbánatra, előkészítve az utat a Messiásnak. Az emberek kritizálhatják Jézust is, de nézzük meg, hogy mi az életének a következménye, gyümölcse, végkifejletje, a teljes önátadás a kereszten. És Jézus ma is ezt mondja, ne maradj kívül, ne csak elemezd az életet, ne csak kritizáld a gyülekezetet, ne csak figyeld a hitet, hanem lépj be, köteleződj el, szolgálj, szeress, imádkozz, bocsáss meg, vállalj felelősséget, mert a bölcsesség gyermekei nem kívül állnak, hanem követők. Az ember élete nem az elszigetelődésben, a távolságban áll helyre, hanem sokkal inkább a közelségben, leginkább pedig a Jézussal való viszonyban. És amikor Jézus, tudjátok, a cselekedetekre irányítja a figyelmet, akkor meghív bennünket is arra, hogy próbáljuk ki. Próbáljuk ki, hogy milyen vele együtt élni, és ne csak a partvonalon álljunk, hanem merjünk érintkezésbe lépni vele. Próbáld ki, nézd meg, milyen irányba fog elmozdulni az életed, ha Istennek engedsz. Lehet, hogy régóta távolról figyeled az egyházat. Lehet, hogy mindenben hibát látsz. Lehet, hogy csalódtál emberekben, lelkészekben. Lehet, hogy cinikussá váltál. Lehet, hogy már nem hiszed, hogy lehet valódi közösség. Jézus nem azt mondja, hogy felejts el mindent, ami benned van. Nem. Hanem azt mondja, hogy ennek ellenére és ezzel együtt gyere közelebb hozzá. Mert az élet nem a távolságban gyógyul meg, hanem a krisztusi közelségben. És lehet, hogy ma az első lépés csak annyi, hogy újra imádkozol, újra megszólítasz valakit, újra eljössz egy közösségbe, újra szolgálni kezdesz, újra bizalmat adsz. A bölcsesség gyermekei kis lépéseken keresztül a tökéletlenségből haladnak a krisztusi találkozás felé. Mert ők olyan emberek, akik nem önmaguk körül kívánnak forogni, hanem Krisztus körül. Aki ma sem egy távoli nézőt, vagy nézőket, kritikusokat keres, hanem tanítványokat, akik képesek vele együtt élni. A mai vasárnap, ahogyan hallottuk a hirdetésekbe, kedves testvéreim, a Szent Háromság vasárnapja, amikor az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten munkáját együtt szemléljük. Annak az életnek a munkáját, amely tökéletes, amely közösségben van egymással. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nem kivonulnak egymás életéből, hanem együtt vannak. Ez a legnagyobb gazdagság. És ennek a képére teremtett bennünket Isten. És a legnagyobb áldozat, Krisztus áldozata pontosan ebbe a közösségbe hív be bennünket. A Golgotai kereszt erre hív, hogy ne az egyedül létté, hanem a hazatalálási legyen az utolsó szó, mert Jézus által Isten gyermekei lehetünk. Imádkozzunk! Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy tükröt tartasz elénk, és egész nemzedékünk elé. És köszönjük azt is, hogy te nem vagy közömbös a mi irányunkba, a mi társadalmunk irányába, hanem megmutatod, sokszor talán kíméletlenül, hogy teljesen egyedül fogunk maradni, hogyha engedünk ennek a kritikai identitásnak. Olyan sok fájdalmát és elmulasztott lehetőségét látjuk az igét fényében már most is a mi életünknek. És köszönjük, hogy meghívsz arra, hogy kilépjünk, és erőt is adsz a te szent lelked által mind ehhez, hogy a te igédnek, a te egyházadnak, a te gyülekezetednek, a te hívásodnak tudjunk engedni. Imádkozunk a gyermekekért, adj örömet és erőt a családoknak a nevelésükhöz. Imádkozzunk a gyermekvállalás előtt állókért. Te ajándékozz meg minél többeket új élettel. Imádkozunk nemzetünkért és azok vezetőiért. Adj nekik józanságot és bátorságot, hogy országunk érdekeit a maguk és mások java elé tudják helyezni. Könyörgünk egyházunkért. Te add, hogy mindig a te igédnek adjunk elsőbséget, akkor is, hogyha ezért sok kritika és bírálat ér bennünket, kívülről és belülről is. Hálásak vagyunk, Szent Háromság Isten, hogy Jézus Krisztusban a lehető legközelebb találkozhatunk veled. Add, hogy ezt értsük és éljük a te dicsőségedre. Amen. Mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Így fennállva, előkészülve a Nemzeti Összetartozás napjára énekeljük közösen nemzeti imádságunkat, a himnuszt. az áldásvétel előtt hirdetem az adakozást, tudván aki bőven vett, bőven is aradt. Az istentisztelet után egy kávéra, teára, beszélgetésre és a kisfilm megtekintésére várunk szeretettel mindenkit. A mai Reformátusok lapjában olvasható gyülekezetünkről egy riport. Ebből az alkalomból a kiadó több tiszteletpéldányt is küldött gyülekezetünknek, amelyek a kiáratnál elvihetők. Fogadjuk Isten áldását! Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen minnyájatokkal. Amen. Énekeljük a gyülekezeti zenekarunk kíséretével záró énekünket, a 831-es számú dicséretünknek az első versét.
Kedves hallgatóink, református istentiszteletet hallottak a balassagyarmati templomból. Igét hirdetett Molnár Ambrus lelkipásztor, az orgonánál Záborszkiné Szász Lídia Dóra játszik. Az istentiszteleten szolgált még Jóni Molnár Melinda beosztott lelkipásztor és Feketéné Benkó Kata kántor. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A közvetítést a Duna Média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A vallási műsorok főszerkesztője Andró Nikolos, valamint a helyszínről a közvetítés munkatársai Gajárszki Zsolt, Andristyák Szilvia és Dany Zoltán nevében is búcsúzik a szerkesztő Gál Márk. Református istentisztelettel legközelebb két hét múlva, június 14-én jelentkezünk. Áldás békesség!